Mai alkalommal olyan gyógyítási történetet, illetve nem is egyet szeretnék veletek együtt átgondolni, amikor ördögtől megszállott betegeket gyógyított Krisztus. Hát ezek olyan esetek voltak, és olyan emberek, akiket szinte teljesen hatalmába kerítettek a démonok, és meggyötörték őket. Tehát ezek az emberek szenvedtek Sátán gyötrésétől, és sok tanítás van ezekben a történetekben is. Ugye hát az első ilyen történet, amit olvasnék, illetve utalás, amikor Máté Evangélium a 4. fejezetének a végén olvasunk arról, hogy milyen betegségeket gyógyított Krisztus. És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. És elterjedt az ő híre egész Szíriában, és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak. És a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holtkórosokat és gutaütötteket, és meggyógyította őket. És nagy sokasság követte őt Galileából, és a Tízvárosból, és Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról. Tehát ebben a felsorolásban is megtaláljuk a beteg különféle betegségek között az ördöngösöket is, holtkórosokat, ugye hát ők is tulajdonképpen démoni befolyás alatt voltak, és ártottak nagyon sokszor saját maguknak. És látjuk, hogy milyen nagy kiterjedésű volt Jézusnak ez a szolgálata, hogy ő betegeket gyógyított. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Jézus sokkal többet foglalkozott beteg emberekkel, sokkal többet gyógyított, mint amennyit tanított. Hiszen ahogyan itt is láthatjuk, ugye minden gyógyítási történet nincs benne a Bibliában. Tehát itt összefoglalóan olvashatunk erről, hogy hányféle betegséggel jöttek hozzá. Tehát itt nem is sorolja föl mindegyiket. És látjuk azt, hogy területileg is milyen nagy kiterjedésű volt a szolgálata, tehát nem csak Galileában, hanem ugye itt olvassuk, hogy Szíriában is elterjedt a híre, ami ugye az északi ország résszel volt határos, de ezen kívül ugye a Tízváros, majd erre is ki szeretnék írni, ugye ez a Decapolis a Tízvárosban is elterjedt a híre, és sokan jöttek új utána, és ezen kívül ugye Júdeából, Jeruzsálemből, és a Jordánon túlról. Ugye Jordánon túl nem csak a Tízváros volt, hanem majd egy térképet is szeretnék mutatni, hogy más területek is voltak. Következő történet Lukács evangélium a 4. fejezetében olvashatjuk a 33. verstől a 36-ig azt a történetet, hogy a zsinagógában jelent meg egy ilyen ember, aki ördögi lélektől megszállott volt. Ugye ez is érdekes, hogy is kerülhetett ez az ember a zsinagógába, hiszen ugye a démoni lelkek, az ördögi lelkek inkább el akarták távolítani az embereket Istentől, és itt mégis azt olvassuk, hogy ez az ember a zsinagógába jött. És ráadásul ezt kiáltotta fennhangon. A mi közünk hozzád, názáreti Jézus, jöttél, hogy elveszíts minket. Ismerlek téged, ki vagy, az Istennek a ma szentje. És megdorgálta őt Jézus mondván, némulj meg, és menj ki az emberből. És az ördög azt középre vetvén kiment belőle, és nem ártott neki semmit. És támadt félelem mindenkiben, és egymással szóltak és beszéltek mondván, mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és kimennek. Tehát egyrészt ugye azt látjuk, hogy ezek a démonok ismerték Krisztust. Ezt mondták, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus. azért jöttél, hogy elveszíts minket. Tehát ez egyértelmű, hogy ezt nem az az ember mondta, hanem a benne lévő démonok mondták. És a benne lévő démonok mondták azt is, hogy ismerlek téged, ki vagy. Az Istennek a ma szentje. Milyen érdekes ez a kijelentés is, amit itt olvasunk. Az Istennek a ma szentje. Hát ezt akkor még tulajdonképpen szinte azt mondhatjuk, hogy egyetlen ember sem merte volna így kimondani. Az Istennek a ma szentje. Hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az Isten fiaként ismerték a démonok Krisztust. És azt is tudták, hogy elveszítheti őket, tehát hogy hatalma van fölöttük is, a démoni világ fölött. És ugye itt egy kérdés merül föl, hogy honnan ismerték Krisztust ezek a démonok vajon. Hát tulajdonképpen nagyon régről, még a mennyei világból. Ugye mert a mennyben történt a lázadás, és amikor Sátán Isten ellen lázadt, akkor az angyalok harmad részét is sikerült magával vonni a lázadásba. Ugye a jelenések tanulmányozása során volt is erről szó. Amikor a 12. fejezetben azt olvastuk, hogy a sárkány maga után, a farka után vonzotta az ég csillagainak harmad részét. Tehát az Isten angyalainak harmad részét sikerült a lázadásba bevonnia Sátánnak. És ezek a démonok, vagy ugye ördögi lelkeknek is mondja a Biblia, vagy ugye a többes számban is mondja, hogy ördögök. De mivel mindannyian azonosultak Sátán eszméivel, és mindannyian azonosultak a bűnnel, a gonoszsággal. És az a lételemük, hogy ártsanak, hogy pusztítsanak, hogy tönkretegyék azt, amit Isten jónak és tökéletesnek teremtett. És ugye itt azt látjuk, hogy aki engedi annak az embernek az életét olyan módon is befolyásolja, hogy uralja az akaratát is. Hát szinte az ember nem is azt teszi, nem teheti azt, amit akar. És Jézus ugyanakkor azt mondja, hogy megdorgálta, azt mondja az ige, megdorgálta ezt a tisztátalan lelket, és azt mondta, hogy némulj meg, és menj ki az emberből. És igaz, hogy nem könnyen engedte a zsákmányát, mert ugye azt mondja, hogy a középre vetvén kiment belőle, és nem ártott neki semmit. Tehát, hogy valamiképpen azért mutatta, hogy igen, ő neki hatalma van az ember fölött, de mégis engedelmeskednie kellett Krisztusnak. És akkor ugye mindenki megdöbbent ezen, hogy mi dolog ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és kimennek. Ugye a következő ige is arról szól, a Márk evangélium első fejezete, 34. verse, hogy ezek a démonok ismerték Krisztust, és hogy tulajdonképpen Jézus ezért is némította el őket. Azt olvassuk, és meggyógyított sokakat, akik különféle betegségekben sínlődtek, és sok ördögöt kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, mivel hogy őt ismerték. Azért talán ez a kérdés is fölmerül, hogy hát tulajdonképpen nem is mondott rosszat ez a démon. Hiszen azt mondta, hogy ismerlek, ki vagy, az Istennek a ma szentje. Bizonyságot tett, és bemutatta, hogy Jézus az Isten fia. Mi rossz volt ebben? Miért akarta Jézus elnémítani őket? Ugye itt a későbbiekben is, amit olvastunk, hogy nem hagyta szólni őket, mivel hogy őt ismerték. Jézus nem akarta, hogy az ördögök mutassák be, hogy a démonilag megszállt emberek beszéljenek őről, mint az Isten fiáról. És ez majd későbbiekben, még az apostolok cselekedeteinél is majd egy történetben ismétlődik, amikor egy szolgáló lány, aki szintén ilyen megszállott volt, apostolok előtt kiáltotta azt, hogy ők a magasságos Istennek a szolgái. És igazat mondott, ezzel mondhatnánk, hogy reklámot csinált egy kicsit az apostoloknak, és apostol őt is elhallgattatta, és elnémította. ahogyan itt látjuk Jézusnál is. Jézus mintegy azt is ki akarta fejezni, hogy ő semmilyen közösséget nem vállal ezekkel a lényekkel, még olyan szintig se, hogy nem akarja, hogy ők mutassák be az embereknek. És elnémította őket. És ugyanakkor meggyógyította azokat az embereket, akik ilyen megszállottak voltak. Ugye van itt egy ige Jakab leveléből, a második fejezet 12. verse, mikor ezt mondja, ige, hogy te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Itt ugye arról beszél az ige, hogy az ördögök persze, hogy hisznek Istenben. Tehát ők tudják, hogy Isten létezik. Ők ismerik az Istent. Hiszen az Isten közvetlen közelében voltak valamikor a lázadásuk előtt. Tehát nem csak, hogy hiszik, hogy Isten van, hanem tudják, hogy létezik, ismerik őt sokkal inkább, mint mi. Éppen ezért ők rettegnek tőle. Tehát szinte azt mondja itt Jakab apostol, hogy az ördögök még egy kicsit jobban is tisztában vannak azzal, hogy kicsoda az Isten, mint nagyon sok ember. Mert mivel tudják, hogy ő kicsoda, hogy a leghatalmasabb lény a világ mindenségben, akitől ők is származnak, tehát mindeneknek a teremtője, akitől minden élőlénynek az élete is függ, az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát a démonok rettegtek Jézustól is, és ez ugye itt is megnyilvánult ennek a megszállottnak a kijelentésében, hogy jöttél, hogy elveszíts minket. Tehát egy rettegve mondta ezt Jézusnak, hogy bennünket akarsz te tönkretenni szinte, bennünket akarsz elveszíteni. Ugye arról is beszél az ige, hogy Jézusnak ez volt az egyik legfőbb munkája. Azért jött az embernek fia, hogy az ördögnek a munkáját lerontsa. Amit sátán okozott ezen a földön. Ahogyan sátán tette tönkre az emberi életeket, akár a bűneikkel, amikor bűnbe vezeti őket, akár betegségekkel meggyötörte őket. És itt tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mind a kettőről szó van a megszállottak esetében, mert nyilván csak olyan embereket tudott ilyen mértékig befolyása alá keríteni sátán, illetve az ördögi lelkek, akik engedtek neki. Tehát akik bűnben éltek egyrészt, másrészt pedig gyenge volt az akaratuk, és megadták magukat a démoni irányításnak. Tehát ezért veszélyes olyan területekre tévednünk, amiről tudjuk, hogy démoni eredetű. Akár például a szellemidézés, vagy a csorolhatnánk bizonyos dolgokat, a spiritizmusnak bizonyos megnyilvánulásai, és sok minden még, ami egyértelműen démoni eredetű a Biblia szerint is. Mert hogyha valaki ilyen módon érintkezik a démoni lelkekkel, akkor szinte fölhatalmazza arra őket, hogy a befolyása alá kerítse. Tehát nagyon vigyáznunk kell nekünk is arra, hogy álljunk ellene sátánnak. Álljunk ellene a kísértésekben is, de álljunk ellene akkor is, amikor olyan dolgokat művel, amik természet fölötti jelenségek. Nem hiába mondta az Jézus, hogy ne menjetek oda, tehát ahol jelek és csodák történnek. És itt olvasnék néhány mondatot a Nagy Küzdelem című könyvből, ahol ezt írja Ellen White a gonosz hatalmáról. Sátánnak és seregének a hatalma és rossz akarata jogos félelemre adhatna okot, ha nem találnánk védelmet és szabadulást megváltónknál, aki hatalmasabb náluk. Házunkat reteszekkel és zárakkal gondosan bebiztosítjuk, hogy a gonosz emberektől megvédjük javainkat és életünket. De ritkán gondolunk a gonosz angyalokra, akik folyvást igyekeznek közelünkbe férkőzni, és akiknek a támadása ellen saját védelmi eszközeinkre nem építhetünk. Ha engedélyt kapnak rá, megzavarhatják gondolkozásunkat. Tönkretehetik és meggyötörhetik testünket. Elpusztíthatják javainkat és életünket. Egyedüli örömüket a szenvedésben és pusztításban találják. Félelmetes helyzetben vannak azok, akik nem Isten kívánalmait követik, hanem Sátán kísértéseinek engednek, míg nem Isten átengedi őket a gonosz lelkek irányításának. De akik Krisztust követik, az ő oltalma alatt biztonságban vannak. Isten a mennyből nagy erejű angyalokat küld védelmükre. A gonosz nem törheti át azt az őrséget, amelyet Isten állít népe köré. Hát itt egyrészt arról van szó, hogy nagyon is komolyan kell vennünk a démoni lelkek, a gonosz erők munkálkodását. Nagyon is komolyan kell vennünk azt, hogy arra törekszenek, hogy pusztítsanak, hogy tönkre tegyenek mindent, és hogy főleg bennünket, embereket valamiképpen az ellenőrzésük alá vonjanak. És ahogy itt olvassuk, hogyha engedélyt kapnak rá, tehát erővel nem álthatnak nekünk, hogyha mi nem engedjük be a lelkünkbe, a gondolatainkba. Ha engedélyt kapnak rá, megzavarhatják gondolkodásunkat, tönkretehetik és meggyötörhetik testünket, elpusztíthatják javainkat és életünket. Itt nyilván, hát Isten is fékezi az ő munkájukat, másrészt mi emberek is ellenállhatunk a Sátán hatalmának, és erre fel is hív bennünket az ige, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Egyedüli örömüket a szenvedésben és pusztításban találják, majd még a következő történet is erre fog utalni. És ugye itt, ami viszont bátorítva mi számunkra, hogy Krisztus megengedi, vagyis Krisztus megígérte azt, hogy az ő oltalma alatt biztonságban leszünk, és hogy angyalokat is küld a mi védelmünkre. Nézzük a következő történetet, ez egy kicsit hosszabb és részletesebb. Egy olyan vidékre látogatott el Krisztus, ami többnyire pogányok lakta terület volt. A Galileai tenger, vagy Genezáreti tó túloldalán volt ez a bizonyos terület, ugye a gadarénusok tartománya, hogy itt utal rá, és evesztek a gadarénusok tartományaiba, amely Galileával átellenben van. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, akiben ördögök voltak, sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott, és lábai elé esett néki. És fennszóval mondta, mi közön van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolta annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadta őt. Annak okáért láncokkal és béklyókkal megkötözve őriztették. De a kötelékeket elszaggatva az ördögtől a pusztákba hajtatott. Tehát látjuk, hogy milyen állapotba került már ez az ember, hogy megkötözték láncokkal, azért, mert már magának és másoknak is ártott. Tehát, egyszerűen nem tudta uralni a saját cselekedeteit. És veszélyes volt. Ugye erre szokták mondani, hogy ön és közveszélyes. És ugye még ruhát se tűrt meg magán, sírboltokba lakott, és hogy hosszú ideje így volt, ahogyan itt olvassuk. És ami talán kicsit ellentmondásos ebben a jelenetben, azt olvassuk, hogy kiment, mikor ő kiment, tehát Jézus, akkor jött elé a városból ez az ember, és mit tett, mikor meglátta Jézust? Lábai elé esett. Tehát Jézushoz jött, és a lábai elé esett. Ugye ez egy döbbenetes jelenet, mert valahogy azt fejezi ki, amit az a szerencsétlen ember, akit a démonok gyötörtek, a szíve mélyén akart volna. Hogy leborult Jézus elé. Ő maga jött oda Jézushoz. Nem ellene akart támadni, a lábai elé esett. De amit mondott, az tulajdonképpen nem ő mondta. Látjuk is a folytatásban, mert Jézus aztán rá is kérdezett, hogy mi a neved, és azt mondta, hogy légió, mert sokan vagyunk, ugye a másik evangélium feljegyzése szerint. Tehát láthatjuk, hogy itt a démonok beszéltek ebből az emberből, és még ha nem is ilyen mértékig van valaki démoni befolyás alatt, de sokszor még mi is megszoktuk ezt állapítani, amikor valaki annyira kikel magából, hogy hát ezt nem is ő mondta. Ezt azért nem kell komolyan venni, mert ezt nem ő mondta. Mintha valakinek a befolyása alatt tenne dolgokat, vagy mondana dolgokat az az ember, akit annyira elragadnak az indulatai. Hát ezért erre is nagyon vigyázni kell, mert amikor az indulataink elragadnak, akkor tulajdonképpen az akaratunk már nem tud működni igazán. Ami pedig nagyon-nagyon fontos lenne. Isten is mindig az akaratunkkal szeretne együttműködni, és ha az akaratunkat föladjuk, vagy átengedjük egy másik hatalomnak, tehát amikor nem tudjuk uralni magunkat, a szavainkat, az érzéseinket, az indulatainkat, akkor sajnos nagyon könnyen a befolyás alá kerülünk ennek a bizonyos hatalomnak. És akkor valóban azt lehet mondani, hogy ez már nem is én voltam, nem is én mondtam. Tehát jó, hogyha ezt is látjuk, hogy bizonyos mértékig és bizonyos szintig minden emberre tudhatni a gonosz, csak erre ügyeljünk, és gondoljunk rá, hogy bizony ellene kellene állnunk a gonosznak. Nem lenne szabad, hogy engedjük, hogy ennyire uraljon bennünket, hanem nekünk kell uralni. Tehát ugye érdekes ez a jelenet, hogy Jézus elé borult, de ugyanakkor mást mondott. Ugyanazt mondta, mint az a másik megszállott is, hogy mi közön van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia. Hát látjuk, hogy ismerték a démonok Jézust. Ezt akkor még emberek nem nagyon merték így kimondani, még talán Jézus tanítványai sem, hogy ő az Isten fia. Jóval később történt csak Péternek is az a hitvallás, amikor Jézus megkérdezte, hogy ti kinek mondotok engem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És akkor Jézus azt mondta, hogy boldog vagy, Simon, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Itt viszont megint azt mondhatjuk, hogy nem test és vér jelentette ki ennek az embernek, hanem itt a démonok voltak azok, akik ismerték Jézust, és akik nagyon jól tudták, hogy ő a felséges Istennek fia. És ezt mondja ez a démon, hogy kérlek téged, ne gyötörj engem. Őket gyötrésnek érezték, hogy Jézus nem engedte meg, hogy bizonyos embereket tönkre tegyenek, vagy hogy tovább gyötörjenek, hiszen ők gyötörték az embereket. És ugye mégis azt mondta, hogy ne gyötörj engem. Mert ugye azt parancsolta a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Tehát látjuk, hogy mennyire ez a lételemük a démonoknak, hogy ártsanak, hogy pusztítsanak, hogy tönkre tegyenek akár embereket, akár bárhol a természet világában az Isten teremtését. Egy kicsit nézzünk mögé ennek a történetnek, ugye 10 város volt, ugye ez a gadarénusok földje 10 városban volt, illetve Dekapolis, ugye a görög neve ennek a területnek. Tehát ez a Dekapolis, ez tulajdonképpen egy görög terület volt. Tehát egy hellenista városoknak a neve. Jordántól keletre feküdtek, mindjárt térképen is meg fogjuk nézni. Eredetileg Judához tartoztak, de Jézus előtt, Krisztus előtt 63-ban Pompeius Szíria római helytartójának uralma alá helyezte, és ugye a hellenista kultúra terjedését segítették így elő, és az volt a célja, hogy a zsidó befolyást csökkentse. Ugye ez ténylegesen 10 város volt, volt, amikor több volt, amikor kevesebb, de látunk egy felsorolást, hogy miket soroltak a 10 város közé. Tehát ezek egymással szövetségben voltak, de önkormányzatuk volt többnyire. Saját időszámításuk volt. Ugye az új szövetség többször is említi ezt a ugye 10 város így lefordítva, ez a Decapolis. Plinius jelölte meg ezt a 10 várost, Damaszkus, Philadelphia. Ugye ez érdekes, ez nem a kis-ázsiai Philadelphia, illetve tulajdonképpen Philadelphia már. Igen, északabbra is van egy Philadelphia. Tehát nem az a Philadelphia, hanem mindjárt fogjuk a térképen látni. És Gadara is ezek között van. És még ugye jó néhány város. Na, itt látjuk a térképen ezt a területet. Tehát itt van a Genezáreti tó, vagy Galilai tengernek is nevezték. Ugye Jézus többnyire Kapernaumban, vagy ennek környékén tanított, gyógyított, de láttuk, hogy időnként elment északabbra is, Szíró-Fönícia területére, vagy éppen Samáriába, déli területre. Itt pedig azt olvastuk, hogy áthajóztak a tanítványokkal a túloldalára, tehát ide, ugye ez a rész volt a Decapolis, a Jordán környéke és a Jordántól keletre lévő terület. És itt látjuk Gadara városát, egészen közel a Genezáreti tóhoz. Még azért megemlíteném érdekességképpen, itt van Pella városa. Ugye Pella városa pedig arról híres, így mondjam, hogy mondjuk, fogalmazzuk meg, hogy amik Jeruzsálem pusztulása előtt ide menekültek a keresztények Pella városába. Mert Jézus figyelmeztette őket arra, hogy amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor fussatok ki a városból, és fussatok a hegyekbe. Tehát itt látjuk visszatérve a történetre Gadara városát, tehát ez is egy görögök, főleg görögök lakta vidék volt. Ezért is ne lepődjünk meg a történet folytatásán, amikor egy disznó nyájjal találkozunk. Ugye általában a zsidó területen disznónyájak nem nagyon legelésztek, hiszen a disznó ugye tisztátalan. És viszont ezen a területen, ugye a görögök lakta területen már inkább foglalkoztak disznó tenyésztéssel. Na nézzük meg a történet folytatását. Megkérdezte pedig őt Jézus mondván, mi a neved? És ő mondta, légió, mert sok ördög ment vele. A légió az a római hadseregben ugye a legnagyobb egység volt, ami bizonyos esetekben 3000-től 5000-ig terjedő létszámmal, tehát attól függően, hogy éppen milyen feladatuk volt, ugye a létszám ettől függően változhatott, de több ezres létszámú volt egy légió. De most gondoljunk bele, hogy ez a szerencsétlen ember egy ilyen hadsereg, ilyen démonikus hadsereg által megszállott volt. Ugye sok ördög ment vele. Démonok sokasága uralt ezt a szerencsétlen embert. Tehát láthatjuk, hogy ténylegesen milyen állapotba került, hogy ő már képtelen volt emberi életet élni. Egyszerűen ugye ruhát se tűrte magán, meg a láncokat is elszakította, amivel megkötözték. De nézzük meg a folytatást, mert ez is egy kicsit érdekes. Kérték őt, tehát ez a légió ördög. Kérték őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek. És megengedte nékik. és miután kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba. És a disznó nyálja meredekről a tóba rohant, és megfulladt. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, és elmenvén hírül adták a városban és a faluban. Tehát a történet folytatása pedig ez, hogy ezt kérték a démonok Jézustól, hogy ne küldje őket a mélységbe, ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. Tehát itt miről lehet szó? Ezek a démonok annyira szerettek volna még valami kárt tenni, még egy kicsit pusztítani. Ugye ez a lételemük, hogy ezért könyörögtek Jézusnak, hogy ne küldje a mélységbe őket, hanem még hadd mehessenek bele abba a disznónyájba. Tehát, hogy tulajdonképpen még valami kárt hadd tegyenek. Ugye érdekes módon Jézus ezt megengedte nekik. Majd ezt is hát gondoljuk, hogy vajon miért engedett nekik Jézus ebben, hiszen azért egy tragikus következménye volt ennek is, bár nem annyira, mintha emberek lettek volna. Mert ez a hatalmas disznónyáj, miről egy másik evangélista meg is jegyzi, hogy mintegy 2000 disznó volt ebben a kondában. 2000 disznó, gondoljuk meg. Ezek belerohantak a meredekből a genezáreti tóba, és megfulladtak. Ugye ott voltak a pásztorok, akik nem tudták ezt megfékezni. Megvadultak a disznók, tehát egyszerűen irányíthatatlanokká váltak. És a pásztorok pedig hát ugye elmentek, bementek a városba, és hírül adták, hogy mi történt. Az összes disznó oda veszett, belefulladtak a tóba. De gondoljunk csak bele, ezt úgy nyitva hagynám ezt a kérdést, mert hiszen csak egy költői kérdést teszek föl, hogy vajon, hogyha egy juhnyáj lett volna, akkor is megengedte volna Jézus nekik, hogy azokba az állatokba költözzenek, és azok rohanjanak bele a tengerbe, tehát a juhok, a bárányok. A másik pedig, hogy valahogy meg akarta Jézus azt is mutatni, meg értetni, hogy ezek pusztító erők. Tehát ez valóságosan is létező pusztító hatalom. És hogy a démonok tényleg nagyon ártalmasak és nagy károkat tudnak tenni. Nem Jézus pusztította el a disznókat, hanem a démonok. Jézus csak megengedte. Erről a megengedésről, erről olvashatunk például Jób könyvében is. Ott is arról van szó, hogy ugye amikor Sátán megvádolja azzal Jóbot Isten előtt, hogy érdekből szolgálja őt, akkor Isten megengedi, hogy Sátán ugye elvegye először a vagyonát, jószágait, aztán a gyermekeit. Tehát azért elég döbbenetes történeteket olvashatunk ott, azután még az egészségét is. De ott is mindig van egy fék, és azt mondja, hogy az életét kíméld. Tehát eddig engedem. Hát itt is látjuk, hogy csak addig és csak azt tehették, amit Jézus engedett meg. Jézus ennyit megengedett, hogy a disznónyájba belemenjenek. Ő tudta, hogy a disznók el fognak pusztulni, de ezt megengedte. És bizonyára azért is, hogy fölkeltse az emberek figyelmét, hogy itt hatalmas pusztító erőkkel állnak szembe. És egy kicsit arra is, hogy azt is meg akarta velük tanítatni, vagy kicsit elgondolkodtatni legalább, hogy számukra mi a fontosabb. Embereknek a gyógyulása, vagy az anyagi javaik. Mert sajnos a folytatásban azt látjuk, hogy itt nem jól döntöttek utána a város lakói. Így olvassuk a folytatást. Kimentek azért megnézni, mi történt, és mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek felöltözve és eszénél a Jézus lábainál, és megfélemlettek. Elbeszélték pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngös. És kérte őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokassága, hogy ő közülük menjen el, mert felette igen féltek. Ő pedig beülvén a hajóba visszatért. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen. De Jézus elbocsátotta őt, mondván, térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Nézzük meg, hogy mi is történt a folytatásban. Ugye a pásztorok befutottak a városba, elmondták, hogy mi történt, ugye rájuk volt bízva a nyáj, tehát nekik el kellett számolni, hogy mi történt a disznókkal. Kijöttek, és megnézték, hogy valóban a disznók sehol, viszont az az ember, akit mindenki ismert, hiszen féltek tőle, ugye meg volt kötözve láncokkal, és most pedig eszénél van, és felöltözve, és ott ül Jézus lábainál, és hallgatja őt. És akkor mit olvasunk? Hogy megrémültek ezek az emberek. Megrémültek, megfélemlettek. Tehát attól, hogy meggyógyult egy ember, hogy mitől ijedtek meg? És akkor még elmesélték azok, akik látták is, ugye, akik szemtanúk voltak, hogy hogyan szabadult meg, hogy ugye a démonok a disznókat vitték bele a vízbe. És ugye ezután olvasunk arról, hogy arra kérték Jézust, hogy menjen el. Menjen el közülük. Féltek tőle. Megrémültek. Jézus engedelmeskedett nekik, nem erőltette rájuk a társaságát tovább. Beülve a hajóba visszatért. Nem döbbenetes történet ez? Hogy ezek az emberek a disznók pusztulását többre tartották, vagy a fontosabbnak tartották, vagy az volt számukra a mérvadó sokkal inkább, mint hogy egy ember meggyógyult. Az az ember, akitől mindenki félt, ott ül értelmesen felöltözve Jézus lábainál. És ők nem azt mondták, hogy van még közöttünk sok ilyen hasonló, és más betegségekben szenvedő ember is, gyere, segíts rajtuk. Nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy menjen el közülük. Attól féltek, hogy még nagyobb károkat tesz majd Jézus, talán. Attól féltek, hogy be fognak szegényedni. Tehát azért látjuk, hogy Jézus egy kicsit próbára is tette ezeket az embereket. Értékelik-e annyira ennek az embernek az életét és gyógyulását, hogy fontosabb, mint a disznónyájnak a elpusztulása. De valami mást is olvastunk itt, még pedig azt, hogy az az ember, aki meggyógyult, az azt kérte, hogy Jézus mellett lehessen. Tehát tulajdonképpen szeretett volna Jézus tanítványává szegődni. Szeretett volna mindig Jézussal maradni. Mondjuk ez érthető is. Tehát ki tudja, hány éve volt már ilyen állapotban. Ugye azt olvassuk, hogy hosszú idő óta. És most találkozott Krisztussal, és most végre visszatért az értelme, és józanul, és értelmesen élheti az életét. És amikor ő meglátta, hogy ki volt az, aki őt meggyógyította, és hallotta is az ő tanításait, hiszen azt olvassuk, hogy ott ült Jézus lábainál, akkor minden vágya az volt, hogy ő Jézus mellett is maradhasson, hogy vele lehessen. És Jézus nem engedte meg. Azt olvassuk, hogy Jézus elbocsátotta őt. És miért? Ennek volt egy nagyon fontos célja. Elküldte őt vissza az övéi közé. Tulajdonképpen oda, ahonnan Jézust elküldték. ahol Jézus jelenléte nem kívánatos volt. És azt mondta, hogy most te menj oda-vissza, térj vissza a házadhoz, és beszéld el, milyen nagy dolgokat tett az Isten veled. És elment azért hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Gondoljunk bele, hogy nem nagyobb hatása volt annak, hogy ez az ember így értelmesen, józanul megjelent a városban, és elkezdett prédikálni. És nem tudott sok mindent elmondani, hiszen Jézust most ismerte csak meg. Nem volt teológiailag képzett ember. Azt sem tudjuk, hogy milyen múltja volt, tehát semmit nem tudunk róla. Éveken keresztül őrült volt, és most pedig elmondja azt, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Ezt senki nem tudta megcáfolni. Ugye tanításokkal lehet vitatkozni, de ezzel a csodával nem lehetett vitatkozni, vitába szállni. Tudták, hogy milyen életet élt, tudták, hogy milyen veszélyes ember volt, tudták, hogy őrült volt, és most pedig azt látták, hogy nem csak, hogy épp az elméje, hanem dicsőíti az Isten, és róla beszél, és elmondja azt is, hogy ki és hogyan gyógyította meg Krisztus. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy nagyon nagy hatása volt az ő prédikálásának. Sőt, tulajdonképpen a másik evangéliumban azt olvassuk, hogy két ilyen ördöngös is volt, akik így megtisztultak. Tehát nagyon nagy lehetett a hatása annak, hogy ezek az emberek elmondták, hogy milyen csodát éltek át. De nézzük tovább, illetve itt az idézetet szeretném olvasni a Jézus élete című könyvből, azzal kapcsolatban, hogy ez a disznók elpusztítása hogyan fordította el az emberek figyelmét Krisztusról. Így olvassuk, a disznók elpusztításával Sátán el akarta fordítani a népet a megváltótól, hogy megakadályozza az evangélium hirdetését azon a környéken. Ami történt, az valójában úgy felrázta a vidéket, ahogyan semmi más nem tudta volna. A figyelem Krisztusra irányult. Bár a megváltó eltávozott, az emberek, akiket meggyógyított, ott maradtak az ő hatalmának tanú bizonyságaiként. Akik azelőtt a sötétség fejedelmének közvetítői voltak, most a világosság csatornáivá, Isten fiának küldötteivé lettek. Az emberek álmélkodva hallgatták a csodálatos hírt. Ajtó nyílt az evangélium számára az egész tartományban. És amikor Jézus visszatért Dekapoliszba, az emberek köré sereglettek, és három napon át nem csak a város lakói, hanem a környékből is ezrek hallották a megváltás üzenetét. Tehát még egy nagyon fontos szempont itt, amit olvasunk, amiért Jézus megengedte ezt a pusztítást. Tehát úgy tűnik, hogy Sátán éppen azt akarta elérni, hogy az emberek szembeforduljanak Krisztussal. Jézus viszont tudta, hogy ennek akkora híre lesz, hogy 2000 disznó a tengerbe rohant, hogy ez oda irányítja az emberek figyelmét erre a csodára. Most próbáljuk meg enélkül, az esemény nélkül ezt a gyógyítási történetet elképzelni. Tehát ott van ezek az ördöngösök, ezek a megszállott emberek, és Jézus meggyógyítja őket. Lehet, hogy egy darabig, vagy egy néhány ember odafigyel rá, közvetlen környezetük mondjuk, biztos, hogy észrevette volna, de hogy ott az egész környéknek a figyelmét hogyan lehetett ráirányítani erre a csodára. Hát így, hogy ennek a 2000 disznónak nem egy tulajdonosa volt, hanem több. Tehát ott valóban az egész környék fölzúdult ott, és mindenfelé híre ment ennek a csodának. ahogy itt olvassuk is, hogy felrázta az egész vidéket, az, ami történt. Úgy, ahogy semmi más nem tudta volna. És a figyelem Krisztusra irányult. Először ugyan megrémültek tőle, de amikor már ezek a meggyógyult ördöngösök elmondták a saját tapasztalataikat, és amit tudtak Jézusról, akkor viszont mégiscsak megnyitották a lehetőséget, és amikor Jézus mégis eljutott erre a vidékre, akkor már nyitott ajtókat talált, és sokan elfogadták az evangéliumot. Tehát ugye látjuk, hogy Jézus a beteg emberek gyógyításaival mindig tanítani akarta a környezetét. Itt a démonok megszállottságából való szabadítással is. Egyrészt arra, hogy komolyan kell venni a démonok hatalmát, és hogy milyen pusztító erejük van. Másrészt pedig, hogy neki ez a célja, és ez a terve, és nem csak a földi életében, hanem most is, hogy az ördög munkáit lerontsa. És akkor én itt szeretném a mai témát lezárni. Sajnos sokan nem veszik komolyan ezeket. Igen, játszadoznak vele, meg hát sajnos én is láttam, hogy interneten is van sok minden, ami így a határokat csúrolja, és bizony ott már démoni erők vannak jelen. Akár a jóslások, meg horoszkópok, meg sorolhatnák, hogy mi minden benne vannak. Okkult jelenségekkel. Igen, tessék, lenne valakinek még kérdése, gondolata a mai témáról? Igen, meditációt kérdezi, hogy ide tartozik-e. Hát attól függ, hogy mit értünk rajta. Hogyha a keleti mantrázást, akkor annak elég nagy veszélye van, mert ott egyszerűen arról van szó, hogy olyan hangokat kell ismételgetni, amik az ember, hogy mondjam, agyhullámait egy kicsit leviszik alfába, tehát hogy kikapcsolják a tudatos gondolkodást. Ez az om, nem tudom, ez kinek ismerős, remélem nem sokunknak. Ezt is szokták így, meg bizonyos formulákat kikísérletezték, hogy mi az, ami olyan hang, meg olyan, tehát hang és fény jelenségekkel is lehet olyan transzba esni, így is mondhatjuk, tehát olyan agyi állapotba kerülni, amikor sajnos az ember nagyon könnyen befolyásolható. Úgyhogy ezekkel azért kell vigyázni, mint a hipnózissal is azért kell vigyázni, mert akkor ugye az ember akaratát átadja valaki másnak, és akkor már nagyon könnyű befolyásolni. Tehát ugye ezek veszélyes dolgok, amikor az ember tudata vagy akarata alárendelődik valakinek, és hogyha ezt a démoni lelkek kihasználják, akkor nagyon nagy baj van. Hogyha csak azt értjük a meditáción, hogy gondolkodunk jó és pozitív dolgokon, akkor tulajdonképpen ez jó dolog. Mert azt mondja a Biblia, hogy amik csak igazak, amik csak tiszták, amik csak stb. Sorolja, hogy ezekről gondolkodjatok. De amikor ugyanazt ismételgeti az ember, tehát értitek, ezt Jézus is mondta, hogy ne legyetek sok beszédűek, ugye az imádságban, ő lényegében erre utalt itt, a pogányoknál volt ez szokás, ez az imamalom-szerű ismételgetése valaminek. Ezt csinálták a Baál papok is. Talán emlékszünk, hogy Illés, meg a Baál papok, ugye a Kármel-hegyén, az volt a feltétel, hogy amelyik Isten tűz által felel, az az Isten, és a Baál papok is imádkoztak, úgymond. Hát ott azt olvassuk, hogy elkezdtek kiabálni, aztán már hasogatták a bőrüket valami borotvákkal, tehát már mindenfélét csináltak, hogy a Baál meghallgassa őket, tehát ilyen önkívületi állapotba, transzba is estek, ahogyan ott leírja az ige. Illés pedig oda ment az oltárhoz, elmondta maga könyörgését, és tűzszállt alá az égből. Tehát ugye látjuk, hogy milyen óriási különbség van a között, hogy valaki így bele hergeli magát egy bizonyos mantrával, ugyanazt mondogatja, egyre hangosabban, a végén már önkívületbe esik. Na ez az, ami nem elfogadható. De hogyha nem hangosan teszik, akkor is van veszélye ezeknek. Tehát azt mondják sokan, hogy akkor úgy megnyugszanak, meg olyan belső békét éreznek. Persze van egy ilyen önszuggesszív hatása is. De sokkal jobb az, hogyha Isten ad nekünk belső békét, és a vele való közösségben nyerjük el. Mert az biztos, hogy az nem olyan, mint amit a világ ad.